Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, illetve szép napot. 9 óra 11 perc van ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0. A stúdióban itt van Ács Gábor.
És itt van Kántor Endre is természetesen. Nem ment sehova.
És, de azért egy jó teáért lementem, ez ilyenkor dukál, és itt vannak a kedves hallgatók is, úgyhogy köszönjük szépen a sok üzenetet, próbálunk tallózni ezek közül.
Hát most annyira nem, mert nem forgattuk át magunkkal az üzenőfalat, de legalábbis
a pénzeli balesetről is beszámolt kedves hallgatónk, ott 4 autó csúszott egymásba a nulláson, és ez okozott kisebb bonyodalmat. Köszönjük szépen ezt az információt, illetve, hogy hát nagyon sokan írtak a műsor kezdéskor, ugye az volt a friss hír és friss információ, hogy befagyasztja az Egyesült Államok az Ukrajnának nyújtott hadi segítséget, és ezzel kapcsolatban elég komoly vélemények voltak, amiket megfogalmaztak a hallgatóink. Na, de most más dolgunk van, hiszen már a születésnaposok, híres születésnaposok között említettük ezt a kerek 150-es évfordulót.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
És itt van Katona Csaba velünk. Szervusz Csaba, jó reggelt.
Szervusztok, jó reggelt kívánok.
150 év, ennyi ez a dátum, ugye 150 éve született Károlyi Mihály, 1875. március 4-én, Károlyi Mihály gróf, Magyarország első köztársasági elnöke, volt miniszterelnök, akinek a megítélésében, mind a tetteinek, mind a személyiségének a megítélésében nincs konszenzus. Miért?
Attól tartok, jó ideig nem is lesz. Nem olyan régen jelent meg, ugye kiváló kollégám Hatos Pál kötete, ami 1918-ról szólt. Azt kell mondjam, hogy páratlan elfoglalatlansággal írta meg ezt a könyvet, óriási mennyiségű adatot előhalászva.
Tehát 1918-ról kimondottan erről az egy évről?
Igen, így van, pontosan. Az elátkozott köztársaság ez a címe.
Aha.
Igazából átnyúlik 19-ben, de ugye ez a...
A nagyjából a Tanács köztársaság?
Az őszi rózsás köztársaságról szól maga az egész, erről a demokratikus kísérletről, aztán írt egy másik könyvet, az megvan már 1919-ről, tehát Kumbéláékról. És ennek kapcsán vetette föl, ha jól emlékszem, talán ő maga, hogy igazából itt hasad meg a magyar történeti gondolkodás. 1918-19 az a pont, ahonnan a ma a politikában magukat beleásni akaró emberek egész egyszerűen képtelenek arra, hogy valahogy észrevegyék a közös múltnak azokat a részeit, amik összeköt és nem elválaszt.
Tehát innen megy az árokásás, a jobb meg baloldal markáns különválasztás.
Ment az már korábban is, de azt hiszem, hogy a modern árokásás innen. Uh-huh. És gondoljunk bele, hogy milyen különbségek vannak azoknak az embereknek a gondolkodásában, akik megközelítik ezt a dolgot, ugye van egy olyan értékelés, hogy Károlyi Mihály az abszolút pozitív figura, hiszen mindazon demokratikus értékeket képviselte, amit ma egy 21. századi demokrácia föl tud vállalni, és mindezt úgy, hogy egy olyan társadalmi környezetből jött, ahol tulajdonképpen a saját kiváltságai felszámolásában is tevékenykedett.
De ez igaz.
Ezt nem is vitassuk el. A másik pedig az természetesen az, hogy Károlyi Mihály veszélytette el hazánkat, mélytejezte meg mindazon dolgokkal, amelyek miatt káosz ült ort Magyarországon. Van, aki trianonit is őt okolja, és természetesen a személyre vetik a későbbi kommunista kapcsolatait is. Megint csak hozzáteszem, hogyha azt elismerjük, hogy valóban túl tudott emelkedni, bocsánat a kifejezés, az osztálykorlátain, akkor az is igaz, hogy ez is jogos, ez a kritika. Uh-huh. Viszont, hogyha végignézzük az ő életútját, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire bonyolult és összetett kérdés a történelem és egy történelmi személyiség megítélése. Saját álláspontomat mondom, nem várom, bárki egyetértsen velem, Károlyi Mihály nem volt sem tökéletes politikus, sem az abszolút jó, ugyanakkor a patás ördög se. És nézzük meg, hogy miért gondolom így. Ugye kezdjük mindjárt ott, hogy egy arisztokrata családból származott, tehát ugye a öröksége az nem determinálta őt arra, hogy a baloldali mozgalmak felé orientálódjon, ehhez idő kellett. Hát ugye a Károlyi családot nem kell bemutatnom, Magyarország egyik abszolút kiemelkedő arisztokrata családja. A kis Károlyi Mihályról fontos tudni, hogy nagyon súlyos beszédhibákkal küzdött. Ami egy arisztokrata esetében, akinek szükségszerűen megadatik az, hogy a közélebbeni szerepet tudjon vállalni, ez nagyon nagy hátrányt jelent, de egy műtéttel sikerült helyrehozni ezt a beszédhibáját, tehát a szájpadlását műtötték meg konkrétan.
Ez egy gyerekkorában?
Gyerekkorában, így van, még gyerekkorában, és amennyire fel tudom idézni az emlékeimet ezzel kapcsolatban, ezt óriási felszabadulásként érte meg. Gondoljunk bele, hogy micsoda gátat képezhetett a tudat, hogy nem tudok rendesen szavakat formálni. És innentől kezdve aztán ez a egyébként franciául, angolul és németül idővel kiválóan megtanuló fiatalember igazából olyan értelemben kettős életet élt, hogy őt is jellemezte az, ami annyi más arisztokrata ifjat, hogy ilyen aranyi fiúként tengette a mindennapjait. De tekintettel a benne levő érzékenységre, meg az intelligenciára idővel elkezdett politikával is foglalkozni, és hát a ellenzékben politizált aztán a parlamentben fiatalemberként, tehát a 48-as függetlenségi pártban. És innentől kezdve aztán előszokták venni azt az ellentétpárt, hogy ő Tisza Istvánnak úgymond a pandanja, a tükörkép, hogy aztán negatív vagy pozitív, az már megint nézőpont kérdése. De általában véve, ha valaki Tisza István nagyra tartja Károlyi Mihályt, megveti, ha valaki Károlyi Mihályt nagyra tartja Tisza Istvánt, megveti. Mert hogy hát megint csak ez a kibékíthetetlenség.
Nagyon nehéz. Sőt, hát sokan még a Tisza gyilkosságban is megfirtották a szerepét.
Így van, és azt sem teljesen logikátlan, hogy eljutottak az ő személyéhez, csak éppen igazolni nem lehet, és a személyiségét ismerve én nagyon-nagyon valószínűtlenek tartom, hogy ebből szerepet játszott volna, de ez megint csak az én privát véleményem. De amit nagyon fontos dolog, hogy a 20. század elején, amikor nagyon-nagyon nehézé válik a politikai helyzet Magyarországon, aztán majd ugye egy világháborúba torkollik, nem csak Magyarország, hanem gyakorlatilag Európa majdnem összes országa, akkor Károlyi Mihály elkezd közeledni a baloldali eszmékhez, tehát már a 10-es években vagyunk. És aztán ugye ő lesz annak a Nemzeti Tanácsnak a vezetője, amelyik 1918-ban majd úgymond meg az első demokratikus magyar államot.
Azért még néhány szót mondja, hogy milyen állapotok voltak 18-ban Magyarországon, mert ez tök fontos.
Katasztrófa. Szerintem. Tehát elvesztettük a világháborút, ami azt jelenti, hogy teljesen demoralizált az ország, a totális bizonytalanság, kilátástalanság. Egyszerűen más környezetben úgy fogalmaztam, hogy úgy képzeljük el, mint a Walking Dead elejét, amikor minden szétesik. Tehát egyszer semmit nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Mi lesz a béke következménye, mivel fognak minket sújtani, azt mindenki tudja, hogy valamivel igen. És ugye itt jön be az a pont, ha már ez szóba jött, hogy
megszokták. A monarchia már szétesett, és fogalmunk nincs,
hogy mi fog. Pontosan erről van szó. Tehát annyi biztos, hogy itt újra rajzolják a világ térképét, beleértve Európa térképét is, és valahogy itt kéne nekünk eligazodni. Károlyi Mihályban volt egy jó adag politikai naivitás, ő azt gondolta, hogy az, amit ő képvisel, például a pár nap különbséggel született barátjával és eszmetársával, Jászi Oszkárral együtt, miszerint egy demokratikus új Magyarországot alkotunk meg, ami el fogja hozni mindazon reformokat, amelyek megkéstek a monarchiába. Például a nők szavazati joga, a kisebbségekkel kapcsolatos dolgok, és még nagyon-nagyon sok minden, gyülekezési jog, tehát azok a dolgok, amit a 20. században evidenciának tekintünk, ez elégséges lesz ahhoz, hogy őt majd méltó partnerként kezeljék, és ne úgy tekintsenek rá, mint aki úgymond a hordozója mindazon bűnöknek, ami az előző rendszerhez köthető. Természetesen a politika nem így működik.
Naivitása volt a legnagyobb hibája?
Azt kell mondjam, hogy valószínűleg igen. Tehát benne volt egy jó adag idealizmus, és az idealizmus az olyan dolog, ami a politikában nem lehet túl szerencsés, ha túladagolják. És Sunderlich Péter kollégámból volt nemrég egy interjú, és ő mondta azt, hogy ha nincsenek ideák egy politikusban, akkor az nem politikus, hanem kalandor, mert akkor abban a pillanatban csak és kizárólag a haszonszerzés, vagy a hatalom megszerzésének a vágya, vagy annak megtartása vezényli.
Hát ilyet látunk.
Volt már rá példa, igen. Sőt, ha jobban szétnézek a világban, az is lehet, hogy még most is látunk. Tehát. És esetleg még fogok is. Ugyanakkor azonban a túladagolt idealizmus meg oda vezet, hogy nem igazodunk el a politikának az útvesztőibe. Van egy sokszor idézett mondás Sigmund Freudtól, aki azt találta mondani pont a Tisza gyilkosság kapcsán, hogy hát én aztán nem vagyok az ancien rezsim valódi híve, de azért az mégiscsak furcsa dolog, hogy a legokosabb grófjukat megölik, a magyarok a leghülyébbet meg miniszterelnökét eszik. Ez nyilván egy
elég markáns vélemény.
Markáns és sarkos vélemény. Ugyanakkor azonban Károly tényleg úgy gondolta, hogy valami olyat kell megalkotni, ami nagyon-nagyon megkésett már, és hogy ezt majd méltányossággal fogják kezelni. Hát a tapasztalat természetesen az, hogy a nagyhatalmi politika az mindig érdem, és nem mindig érdek, és nem érdem mentén dönt, mégpedig a saját érdekei mentén. Károlyit meg szokták vádolni azzal, ahogy Kunbélát is, hogy miattuk történt Trianon, ez nyilvánvalóan nem így van, tehát nem ezen múlt. És van itt egy nagyon sajátos ellenmondás. Nevezetesen az, hogy Károlyit például a 1945 után a utódállamok, az akkor már a béketáborba tartozó utódállamoknak a történetírása, de még azt megelőzően is mindig azzal vádolt, hogy túlzott a magyar racionalista, mert Károly nem akart lemondani egy négyzetcentiméterről és az ország területéről. Tehát az ő koncepciója az volt, hogy az új demokratikus Magyarország, gondoljunk Jászi Oszkár keleti Svájc koncepciójára, az meg fogja adni a kisebbségeknek is azt, ami nekünk már régóta járt volna, és innentől kezdve az ország területi integritása sértetlen marad. Ez természetesen
illúzió. Nem tűnt fel neki, hogy vesztettünk egy háborút, és igazából teljesen kiszolgáltatott volt az ország?
Pontosan az volt, és itt tisztázunk még egy fontos dolgot, amikor el szokott hangzani, ugye Linder Bélának a nevezetes mondása, hogy nem akarok katonát látni, tehát hogy miért hangzott ez el, és akkor általában ezt abban a kontextusban jelenítik meg, hogy mert az volt a cél, hogy teljesen kiszolgáltassák az országot még jobban. Itt nem erről van szó. Tehát azt világosan lehet tudni, hogy arról van szó, hogy a katonák, akik hazatértek, általában már nem szervezetlenül tértek haza 4-5 év frontszolgálat után rettenetes morális állapotba. Tehát általában nagyobb veszélyt jelentettek a közbiztonságra, mint hogyha nem voltak felfegyverkezve, hiszen ezek nem szervezett, felfegyverzett katonák voltak. Az egy illúzió, hogy határozott katonás menetrendben a katonai parancsokságával az élen menetelnekben a honvédek is készen állnak a haza védelmére, de gondosz Károlyi Mihály ezt megakadályozza. Ezt nyugodtan el lehet felejteni ebben a formában. Arról nem beszélve, hogy a hazatérő katonák egy jelentős része a nemzetiségeket képviselte, tehát innentől kezdve még egy bizonytalansági faktort hordozott magában. Még egy dolgot fontos megemlíteni, az a tiszagyilkosság, amit egyébként maga Károlyi transzparens módon maximálisan elítélt. Kétségtelen tény, hogy azok, akik elindultak a Tisza Istvánhoz,
és aztán... Mihály beiktatásának a napján történt.
Megölték, így van, hát azok kapcsolatot tartottak a Károlyi közvetlen környezetével. Ilyen értelemben tehát nyilván nem lehet annyival elintézni a dolgot, hogy ugyan már badarság, ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy őt fölmentették a tiszagyilkosságban, mégpedig hát már a két háború közötti időszakban, ahol azért ő nagyjából nem a pozitív szereplők táborát gyarapította. Igazából ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük Károlyi egész életútját, mit fogunk látni, azt a tépelődő utat kereső embert, aki tele van hibákkal, tele van kételyekkel, sokszor hoz rossz döntést, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy hát nem lehet példakép. Nem. Másfelől viszont azt
el tudtunk volna érni többet, jobbat, bármit, hogyha nem. Ő nem ennyire naív, vagy kicsit közelebb van a realitások?
Nem, ez nyilvánvaló, hogy nem. Tehát itt arról van szó, ugye, hogy a győztes nagyhatalmak döntően Franciaország az szerette volna a saját érdekeit képviselni. Elsősorban ez egyébként érthető is, mert ha egy francia elnök, vagy a francia miniszterelnök az Franciaország érdekeire van elsősorban tekintettel, azt gondolom, hogy ez elfogadható. Az más kérdés, hogy szövetségeseket kerestek, az utódállamokra lehetett számítani, és ahhoz, hogy valakinek adni tudjak, el kell venni mástól. Figyelembe véve mindazokat a nemzetiségi törekvéseket, amik megvoltak a egyébként rendkívül vegyes etnikumú Magyarországon, a nemzeti rendelkezési jogot, meg a politikai együttállást, azt lehet mondani, hogy ezen senki és semmi nem tudott volna segíteni. Csak egy példa erre, Kumbélát nem fogom dicsérni, mert semmi okom nincs rá, tehát egy véres diktatúrát vezetett be, és itt jegyezném meg, hogy ő a szozdemekkel megpucsolta Károlyi Mihály, tehát Károlyi Mihály nem átadta neki a hatalmat, mint amikor oly sokszor halljuk, hanem pontosabban a szoznemek pucsolták meg Károlyit, és szövetkeztek a Kumbéláikat, tehát a kommunista párttal. Más kérdés, hogy a pucsolás ellenére Károlyi ezt végül is aztán elfogadta. Tehát nem akarjuk se egyik, se másik oldalról túlzottan elfogultan szemlélni a dolgot, de Kumbéla sem akart egy nézetcentit se az ország területéről adni. Ez egy tény, ez nem dicséret, ez egy tény. Tehát ő abból indult ki, az imperialista békét nem fogadhatja el. Ezért van az, hogy például Sztromfeld Aurél által vezetett kassai hadjárat idején, ugye vagy a felvidéki hadjárat idején, nem véletlen, hogy a későbbi Horthy korabeli hadsereg számos tagja harcol, nem azért, mert kommunisták lettek volna, hanem mert a vörös hadsereg fölvállalta a határok védelmét. Tehát itt ugye egy nemzeti minimum tudott megjelenni. Ellenben azt se felejtsük el, hogy Horthy Miklós viszont csak úgy lehetett elfogadott tárgyaló partner a győztesek számára, hogy ő viszont elfogadta, hogy a béketárgyalásokon bármilyen eredmény születik, azt alá fogja írni. Ez megint csak nem értékítélet, ez a reálpolitika volt abban az esetben, hogy csak azt tekintették partnernek, aki elfogadja, hogy döntés születik Párizsban, és azt, annak az ódiumát el kell fogadni. Ez azért érdekes, mert nagyon sokszor találkozom azzal a narratívával, hogy az ország veszélytű. Az Károlyi Mihály, aki miatt Trianon volt, és Horthy apánk meg az, aki Trianont revideálta. Ennél sokkal bonyolultabb a történelem. Károlyi viszont emigrációba kényszerül, és igazából innen kezdődik az ő pályafutásának a, azt gondolom, hogy picit nehezebben vállalható része, vagy talán nem is picit, ugye miről van szó. Ugye beszéltünk arról, hogy tévedések övezték az ő életét, de hát ez mindenki életével így van. Ugyanakkor azonban az eszmék, amiket képviseltek, az idealizmus ellenére azt gondolom, hogy nagyon is vállalhatóak, tehát ilyen értelemben Károlyi Mihály lehet egy 21. századi ikon, legalábbis abban a tekintetben, hogy ő mit gondolt a demokráciáról. Uh-huh. Ezzel szemben a két háború között egyre inkább elszigetelődik, még az emigráns társaitól is, mert egyre inkább a baloldali eszmék felé fordul a figyelme, önmagában nem volna baj, de a lényegében eljut oda, hogy az életé bizonyos szakaszába kis túlzással, de lehet, hogy nem is túlzással, azt állni propaganda eszközévé válik. Egész egyszerűen oly mértékig fordul a figyelme a szocializmus eszméje felé, hogy ettől már a polgár radikális barátai sem tudják megúvni. Jászi Oszkárral is lesznek konfliktusai folyamatosan, és nem véletlenül, vagy 60 Lajossal például.
Jászi Oszkárral is kéne, mert egy külön beszélgetést csinálunk.
Már csak azért is, mert két nap különbséggel születtek.
Ó, igen, jó,
tehát szuper. Ez lehet, hogy megérne egy misét.
Igen, de itt már ugye egy teljesen kiábrándult ember van, aki hitt az idealista elveinek, és nem jött be semmi. Ráadásul pont az ellentéte történt annak, amit ő akart.
És még akart kapaszkodni valamiben.
Ez valóban így van, csak pontosan itt van a csapda, hogy akkor egy másik idealizmusba vetette a hitét, tehát úgy volt vele, hogy történjék bármi a Szovjetunióban, jó, hát vannak nehézségek, túlkapások, problémák, de hát fogadjuk el, mert hát vannak emberi hibák, stb. És ugye itt nem volt képes azt mérlegelni, hogy igazából egy ugyanolyan véres diktatúra alakult ki a Szovjetunióban is, mint amilyen tőlő egyébként ózkodni akart, és ami számára ugye nagyon-nagyon elfogadhatatlan volt. És igazából néhány pillanatban így, mintha magára eszmélne, például a Molotov-Ribbentrop paktum idején, mert hát ott józan ember csak a fejéhez kapja, ezen az 2025-ben is üzenetértékű lehet, hogy gondolkodjunk el ezen, de megint csak visszatérve a korábbi időszakra, Károlyinak vannak ilyen meghőkölései, de végül is nem képes szakítani azzal a fajta idealizmusról, hogy akkor építeni kell a szocializmust. És ez mutatkozik meg abban, amit 1945 után csinál. Ugye úgy lesz tagja az országgyűlésnek, hogy őt hazahívják, úgymond automatice tagnak, 8 ilyen személy van, ő az egyik, az iránta való tiszteletből. És aztán, ha jól emlékszem, 1947-től...
De azért ő kiszáll még Rákosék előtt, nem?
Hát a következő a helyzet, hogy Rákosinak szükségük volt rá, mert fel lehetett mutatni a Vörös Grófot, aki ugye a földosztást csinálta, gondoljunk bele, hogy Kápolnán ő csinálja először a földosztást, tehát megint csak, hogy a pozitív tevékenységére visszautalja. De azzal, hogy ő elvállalja a párizsi követi posztot, ezzel legitimálja a rendszert. És az igazi probléma az van, hogy ez a rendszer mit csinál. Gondoljunk a Mindszenty perre, gondoljunk a Rajk perre. És Károlyi időnként meggyújtja a jelzőtüzet, hogy Nyugat-Európában vállalhatatlanok leszünk. Otthon is finom kritikát gyakorol, de ez kevés ahhoz, hogy visszavonuljon, kevés ahhoz, hogy lemondjon.
Végül mitől mond le, mert azért van, jött egy határ.
Betelik a pohár.
Tehát eljött ez csak későn.
Igen, így van, csak nagyon-nagyon későn, és gyakorlatilag innentől kezdve azt kell mondjam, hogy az élete későbbi szakasza az nagyon nehezen vállalható ilyen tekintetben, hogy igazából valami magasabb eszmébe vetett hite oly mértékig vakította el, hogy nem vette észre, hogy milyen diktatúrának lesz az akaratlan támogatója. Tehát Rákosiról is ír meglehetősen pozitív hangvételbe. Úgyhogy az egészet megpróbáljuk összegezni, hogy 1955-ben hal meg, Párizsban, Vanszban hal meg. Miért ott hal meg? Azért, mert azért mégis ugye egy ponton túl azt mondja, hogy nem. És akkor nem véletlenül az a címe az egyik kötetének, hogy hit illúziók nélkül. Uh-huh. Tehát ez ugye nagyon szépen visszatükrözi azt, hogy hányszor bicsaklott meg az ő elmélete, meg a gondolkodása. Mindazonáltal, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy pozitív vagy negatív szereplője a történelemnek, abszolút pozitív nincs, abszolút negatív nincs. Én azt gondolom, hogy több benne a jó, mint a rossz. Azt a fajta demokrácia felfogást képviselte nagyon sokáig, amivel ma is tudunk azonosulni, amivel ma is tudunk egyezni. Minden egyéb dolga pedig, a bírálható része, az elfogadhatatlan része is, az megint csak azt mutatja, hogy egy idealista, jószándékú ember az hogyan tud a politika meg a mindennapi élet kanyargóiban elveszni, és adott esetben nagyon-nagyon rossz döntéseket hozni, vagy hogyan tudja fogja lejteni magát egy eszmecsapdájában.
Többször is.
És Grendel Lajosnak, aki sajnos ma már nincs köztünk, egy szlovákiai nagyszerű magyar író, neki volt egy olyan gondolata, amit most én nem betű szerint fogok idézni, de nagyjából a lényeg az meg lesz benne, ez pedig így hangzik, hogyha valaki túlzottan rácsavarodik egy eszmére, akkor a saját legfontosabb értékeitől és érdekeitől távolodik el, és minden az emberségre kapható lesz. Károly nem volt minden az emberségre kapható, de nem volt képes mindig időben fölismerni, hogy mikor kellene azt mondani, hogy hátra arsz, vagy legalábbis állj. Ezzel együtt számomra sokkal elfogadhatóbb egy tépelődő ember, akinek tévedések láncolata övezi az életútját, mint egy olyan, aki belekapaszkodik egy eszmébe és megy előre, mint a úthenger, mert az sokkal több kárt okoz.
Abszolút igazad van. Persze nyilván a kivétel erősíti a szabályt ebben az esetben is. Ugye volt az általad említett Sztálin, és ugye ők vannak olyan emberek a történelemben, akiket nehéz úgy megítélni, hogy nem fekete-fehéren. Viszont sajnos az a baj, hogy hiába ilyen bonyolult legtöbbször azt megnézni, hogy egy bizonyos szereplőnek milyen indítékai vannak, és hogy honnan indult, miben hitt. Hogyha elkezdjük desztillálni ezt a dolgot, és a végén egy mondatot szeretnénk mondani, akkor sajnos oda fogunk eljutni, hogy hát bizony, ő felelős azért, mert ő volt egy olyan pozícióban. És bár kivették a kezéből az irányítást, és nem tudott mit csinálni, például 1918-ban, mégiscsak ő volt ott akkor az első ember.
Ez valóban így van. Igazából itt ez talán két gondolat. Egy, valóban vannak olyan emberek, akiknek nagyon nehéz pozitívumot találni az életében, a cselekedeteiben, mondjuk ilyen Adolf Hitler, ilyen Josif Visszernő, vagy Sztálin, és még hosszan sorolhatnám. Egész egyszerűen azért, mert az ő kíméletlenségük, az ő gátlástalanságuk az egész egyszerűen menthetetlen. Ami viszont ennél mondjuk úgy, hogy árnyalta megítélés embereket illetők valóban nagyon könnyen kerülnek be valamelyik skatujába, jó vagy rossz megítélés alá, abszolút mértékben. Röviden azt tudom mondani, hogy minden bonyolult kérdésre adott egyszerű válasz szükségszerűen hamis és korrigálásra szorul.
Ez nagyon jó, nagyon jó. Hát köszönjük szépen, Csaba, ismét sikerült egy kicsit jobban belelátnunk ebbe, és hát itt felmerült rengeteg minden, hogy mivel kéne foglalkozni a következő adásokban, többek között, amit most mondott Gábor, de nekem még a műsor elején, és sőt az aranyköpésünknél eszembe jutott, hogy talán egy kicsit más hangnemben, de Salamon Bélával, Sali Bélával érdemes lenne foglalkozni, hiszen idézgettünk tőle rengeteget, szóval egy jó karakter.
Maradjunk annyiban, hogy vele bármikor örömmel, és ő aztán tényleg az a figura, aki ha akarnék fogást találni, akkor egyszerűen csak gonosz lennék.
Okay. Hát akkor berakjuk a listára őket is, mert van bőven.
Egyre csak bővül a listánk, így hogy van. Kivel foglalkozunk, meg és ennek tökéletes.
Örülök, ha van munkánk.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy itt voltál.
Én köszönöm a figyelmet.
Katona Csaba történész járt itt nálunk, és a pontos évforduló 150 éve született Károlyi Mihály kapcsán, ugye Károlyi Mihály grófról, személyéről, tevékenységéről beszélgettünk.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
És talán mondani valójában stimmel ide ez a következő felvétel, hiszen 1974-ben vagy 75-ben arra kérték a Staffordshire-i Climax Blues Bandet, hogy írjanak már egy olyan számot, amiből number one hit lesz. És akkor összeültek ezek a jó kis angol zenészek, megcsinálták ezt a számot, na ez dolgozta fel a Fun Loving Criminals, és talán ahogy Károlyi Mihály is mondhatta volna emlékirataiban, couldn't get it right, tehát egyszerűen neki nem sikerült.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Kedves Hugo üzletkötő, a vonalban milyen a budapesti értéktőzsde teljesítménye?
Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Hát,
Értjük, mindent értünk.
Három esik, igazából.
Jaj, ebben minden benne volt.
Igen. A Magyar Telekom az megállítatlan. Az a sztárpapír idén, 1710 forintnál van jelen pillanatban a jegyzés. Megállítatlan úgy
az most
tűnik.
Mennyi? Hány százalék?
1,2%-os pluszban van jelen pillanatban.
Mire a tegnapi záró 6-ra, ugye, akkor az azt jelenti, hogy most már hát hány százalékod? Már 28-9
hogy...
idén? Mennyi az?
Idén nagyon sokat fenn.
De, hát meg tavaly is. Meg tavaly
hát
előtt
igen.
Is.
Igen. Az elmúlt két évben azért háromszorozta az árfolyamát.
Igen. Ha csak. Hát 400-ról indultunk, akkor már azért 4 is van, igen. Uh-huh.
Igen.
Bőven.
Igen.
Na ő még azért kitart. Oké.
Okay. Ő tartja egyenlőre a lelket a magyar értéktőzsdébe. Úgy tűnik. De alapvetően minden szép és jó ezen kívül. Mondjuk a magyar MOL 2874 forinton van, mínusz 1,1%, az OTP hát magas forgalom mellett, közel 2,2 milliárdos forgalom mellett 23.940, 1,64%-os, 100%-os mínuszban. Ugye ez most nagyon sok az elmúlt időszakhoz képest, ugye 24 ezeret nem nagyon tudta átvinni az elmúlt napokban, és most le is fordult. A fontosabb támaszkat átvitte első egy lélegzett vételre.
Uh-huh. Ez mennyi, mekkora esés az OTP-nél?
1,64%.
Hát csak azért kérdezem, mert azért korábban, hogyha amikor ilyen hírek meg belengetések vannak, hogy újabb terheket kapnak a bankok, nem emeljék annyira árstopok, hát azért 5-6-7-8%-okat szakadt az OTP. Az előtte levő időszak stagnálásából simán, hát most meg iszonyatosan fölment, és ahhoz képest ilyen icike-picikét esik vissza, úgyhogy szerintem azért még elég jó hangulat ez alapján.
relatíve, de ugye hamarosan az OTP-nek a jelentése is, szóval itt is azért kicsit várnak a befektetők ezzel kapcsolatban, és talán ez az, ami kicsit foghatja, mert hogyha jó jelentése van, alapvetően akkor meg is vehetik innen, és pikpak 25 ezer felett lehet.
Aha, igen. Elmúlt napoknak a nagy vesztese a Dunahouse, nagyon nem szerették a befektetők. Hát talán azt, hogy az osztalék lett kisebb a vártnál, mert hogy igazából a jelentéssel, tervekkel nagy probléma nem lehetett, elég jó gyors jelentés közölt, amennyire én néztem, de tegnap is ütötték keményen, folytatódik-e ez most?
Egy pillanat türelmet kérem, mert Dunahouse-t nem mindig nézzük. Ugye ez kiesik a Pixisből, de ettől függetlenül bétem jegyezve. Nem annyira van így a sztárpapírok között most jelen pillanatban, de ettől függetlenül az ingatlan szektor az még pörög.
Hát azért igen, az elmúlt hetekben egészen 1200-1600-ig fölment, meg majdnem 1000-ig ütötték vissza, egy nagyon volatilissá vált hirtelen, pedig egy osztalékpapírként sokáig nagyon stabil volt, és most hirtelen ilyen nagy, óriási mozgások lettek benne, azért gondoltam, hogy rákérdezek.
Érdemes, hogy az Alteo is hasonló, ami jókat ment mostanában, a Cipanuni is azért 10% felett ment az elmúlt napokban.
És az Alteo is kiment csúcsra, igen.
Igen, szóval voltak ilyen kisebb papírok is, amit vettek, a Waberert volt január-februárban, ami kicsit tudott felfele mozdulni ilyen téren. A Granit az meg 14, az IPO kibocsátás alatt van, kicsivel jelen pillanatban. De tőfél nem olyan rossz hangot a Budapest értéktőzsdén, csak vannak néha ilyen megbillenések, nem a megfelelő irányba.
Jó, oké. A forint akkor billent meg, amikor a Trump-Zelenszky találkozó után
kicsit hektikus volt.
Hektikusá vált, mert rögtön azt ülték le a befektetők, hogy jaj, akkor távolabb került a béke, és akkor megküldték gyakorlatilag az összes közép-európai devizát. Viszont visszaerősödött 400 alá tegnap, most hol tart?
Jelen pillanatban 400 alatt van, ugyanúgy 399 forintot és 30 fillért kell fizetni, jelen pillanatban 1 euróért, ugye 407 felett is lehetett kereskedni még pénteken, este 8 körül, 7 és 8 között, mikor volt a sajtótájékoztató. Hektikus volt, ugye tegnap is 403 felett volt rövid ideig, utána 400-ig visszaerősödött a forint, és most is 400 alatt van jelen pillanatban, de ugye a 200 napos mozgó átlag 401 felett van, nem nagyon szokott ezzel tartózkodni a forint.
Igen, években. Ez egy izgalmas kérdés, hogy mit tudná tovább erősíteni.
Igen, talán ami még érdekes lehet, az 50 és 100 napos mozgó átlagnak keresztje, amúgy az 407 és 408-nál van ez a két mozgó átlag, 200 napos az 401, szóval relatíve jól tartja magát a forint, de azért az MZI prognosztizációk alapvetően úgy 405 és 410 között van, szóval innen azért még bő 1-2%-ra van a várakozás az év, negyedév végére.
Aha.
Ami abszolút nem irreális, ugye minden negyedév végén van egy gyengülő trend, egy néhány napos, és akkor szoktak rajta billenteni, kicsit gyengül néhány forintot euróval szemben. A dollárral szemben viszont nagyon jó helyzetben van, mert 386 van a jegyzés, azért itt október végig után nem nagyon láttuk ezt a devizát, devizával szemben a forintot. Jelen pillanatban 379 forint és 50 filler egy dollárnak az ára a bankközi devizapiacon, ami izgalmas, az euró-dollár. Talán amiatt is tud most erősödni a forint, mert 1.05 felé kerekedett maga a kereskedés.
Tehát a dollár gyengül, és ez most...
Dollár gyengül, és a régiós devizák erősödhetnek ennek köszönhetően.
Aha, tehát most tök egyértelműen elkezdte itt Amerikát alul értékelni a piac a dollár gyengülésén keresztül, az érdekes.
Rövid és hosszú kötvények is elkezdtek változni az amerikai piacon, ugye 4,2 felett lehetett kereskedni a 10 éves kötvényt, most 4,2 alatt van, ugye ezért recessziót várnak most az amerikai piacokon.
Oké.
Okay. Érdekes változás. Oké, okay. Nagyon szépen
köszönjük. A pillanatképet, jó kereskedés nektek!
Köszi szépen, sziasztok!
Kedves Hugo üzletkötő számolt be a devizapiacról és a Budapest értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Március 1-én este a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében tartott nagyszabású emlékkoncert keretében első ízben adták át a tavaly tragikusan fiatalon elhunyt színésznő emlékére alapított Tompos Kátya díjat. Ezt az első alkalommal Kis Diana Magdolna, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulatának tagja vehette át. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén dr. Fábián Zsolt, a Tompos Kátya Alapítvány alapítója. Jó reggelt, szép napot!
Jó reggelt kívánok, szép napot, üdvözlöm a hallgatókat!
Beszéljünk egy picit az alapítványról.
Az alapítványról szerint kezdjük itt, aha.
Hát a Tompos Kátya Alapítvány az tavaly ősszel jött létre, mégpedig abból a szomorú okból, hogy Kátya május 31-én elhunyt, és Kátya egy hosszú betegség következtében hagyott itt minket, és ennek a betegségnek a legutolsó idejében, legutolsó heteiben ő lázasan próbált szervezkedni, és kutatni azokat a lehetőségeket, hogy a feléje irányuló összefogás, szeretet, támogatás az hogyan hasznosulhatna önmagán túl is, és hogyan lehetne ezt mások hasonlóan, hozzá hasonlóan nehéz helyzetben lévő emberek, betegek megsegítésére fordítani. Ő egy alapítványban gondolkodott, még a betegsége idején, de ezt nyilván a halála megakadályozta, hogy ez létrejön, és tulajdonképpen mi ezt a fonalat vettük fel, amikor megalapítottuk a Tompos Kátya Alapítványt tavaly szeptember végén, és ez az alapítvány hozta létre a Tompos Kátya díjat.
Uh-huh. És mik a főbb célok ezek szerint? Mik azok, amit még Kátya indított el, illetve amit mondjuk utána az alapítvány még kiegészített?
Kátya elsősorban karitatív jelleggel szerette volna létrehozni az ő alapítványát, és mi ezt a célt vettük elsősorban át. Ennek két vonala van tulajdonképpen. Egyrészt szeretnénk segíteni azoknak a színművészeknek, akik betegség folytán elveszítik a munkaképességüket. Ezek az emberek szebbé teszik a mi estéinket a színházban másfél-két órára, akkor is, hogyha ők maguk problémákkal küzdenek, de amikor igazán nagy a baj, és már munkaképtelenek lesznek, akkor ez az a néhány foglalkozás, amelynek nincsen semmilyen védőhálója. Kátya ezt megtapasztalta sajnos, hogy milyen nehéz helyzet alakulhat így ki, és ő nagyon szeretett volna ez ellen tenni. Másfelől pedig nagyon szerette volna segíteni azokat a betegeket, akik hozzá hasonlóan csak külföldön tudnak találni kezelést, legalábbis reménnyel kecsegtető kezelést, viszont megakadályozza őket ennek az igen jelentős anyagi vonzata. Úgyhogy ezek voltak elsősorban Kátya céljai, ez a két vonal. Mi pedig kiegészítettük azzal, hogy akkor legyen a Tompos Kátya Alapítvány az a szervezet, az a keret, amelyik megőrzi a Kátya örökségét, és ápolja az emlékét. Uh-huh. És ennek akkor, része és a Tompos Kátya díj.
Igen, igen, és akkor ebből hogy lett a Tompos Kátya díj, illetve hogy mi alapján dől el, hogy ezt kikapja, milyen rendszerességgel, mert ugye a hír, az apropó, aminek alapján beszélünk, hogy az első díjkiosztó az most volt.
Igen. Igen, a Tompos Kátya díjban arra gondoltunk, hogy ennek a díjnak Kátyát kell megtestesítenie, Kátya sokszínűségét, zenei tehetségét, színpadi tehetségét, filmes tehetségét, úgyhogy olyan fiatal előadó művészeket szeretnénk elismerni ezzel a díjjal, akik valahogy Kátya elhivatottságát tükrözik vissza, és az alapítvány kuratóriuma úgy rendelkezett, hogy a magyar nyelvű színházak jelöljenek erre a díjra minden évben, úgyhogy megkerestük a magyar nyelvű színházi társulatokat, kőszínházakat, hogy jelöljenek arra érdemes művészeket ebben az évben, és csodálatos jelöltjeink voltak. Ezek közül a kuratórium választotta ki az első díjazottat, Kis Diana Magdolnát, Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulat tagját, és ennek az átadása történt meg március 1-én a MIPA-ban.
Kik a kuratórium tagjai, akik döntenek?
Hát a kuratóriumban Kátya pályatársai foglalnak helyet, Básti Júli, aki hosszú éveken keresztül a Nemzeti Színházban volt kolléganője Kátyának, aztán a Centrál Színházban is, és számos filmben is együtt dolgoztak. Krutka Róbert, aki Kátya zenei pályafutásában kísérte végig Kátyát, és Szemenyei János, aki pedig még a főiskolai évekből kötött nagyon szoros barátságot Kátyával, amit folyamatosan fenntartottak, tehát ők a művészeti oldala a kuratóriumnak is, emellett van még néhány civil, akik Kátya civil életéből álltak közel Kátyához.
Uh-huh. És akkor most volt ez a bizonyos emlékest, itt mi történt a díj átadáson kívül?
Hát az emlékesten megidéztük Kátyát, részben Kátya dalai hangzottak el számos előadó segítségével, a zenei aláfestést a Danubia zenekar és Rutka Robi zenekara biztosította, a hangszerelést Ott Rezsőtől kaptuk meg, és felléptek olyan neves művészek, mint Dés László, Básti Júli, Nagy Kálózi Eszter, Fűr Anikó, Tóth Vera, Jamie Winchester, aki csak ezért utazott Magyarországra, hogy itt felléphessen, illetve Kátya egykori egyetemi osztálytársai. Együttesen alkották azt a csapatot, akik közel két órán keresztül idézték fel Kátyát. Részben a saját, Kátya saját dalain keresztül, részben olyan dalokon keresztül, amelyek valahogy Kátyához kapcsolódhatnak, vagy Kátya pályafutásához kapcsolódtak.
Uh-huh. És ez Kátya születésnapjához közeli időpont, és akkor ez mostantól így lesz rendszeresítve, ugye? Tehát akkor minden évben a átadása ekkor lesz.
Nagyon szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Kátya március 13-i születésnapjához közeli időpontot szerettünk volna választani. A MIPA segítségünkre sietett azon nyomban, és gyakorlatilag nem volt olyan, amit megkérhettünk volna, és megkaptunk volna meg a MIPA-tól, úgyhogy fantasztikus támogatást kaptunk tőlük. Mert otthont adtak, hátteret biztosítottak az estnek, és azt hiszem, hogy eléggé jól sikerült ez a rendezvény. Szeretnénk, hogyha ez minden évben megtörténne, és hogy ennek a gála esnek a keretében adnánk át minden évben a Tompos Kátya díjat.
Nyilván ez egy komoly elismerés a művészeknek, akik ezt kapják, és akkor ugye azok a célok, amiket viszont Tompos Kátya megjelölt, akkor azokon dolgozik tovább az alapítvány.
Igen, természetesen a gála esnek a bevétele, a kiadások után fennmaradó összeg, az az alapítványhoz kerül. Tulajdonképpen az alapítvány eddig egy keret volt Kátya karitatív céljainak, vagy szándékainak, de ezt meg kellett tölteni természetesen tartalommal is, itt gazdasági tartalomra is természetesen gondolni kell, és ez most remélhetőleg megtörtént, és elindulhatnak ezek a karitatív támogatások az alapítvány részéről.
Hát sok sikert mindehhez, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt ezt elmondani, és hát várjuk a további díjazottakat, illetve azokat a célokat, vagy azoknak az elérését, amit az alapítvány kitűzött. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük az érdeklődést!
Dr. Fábián Zsolttal beszélgettünk, a Tompos Kátya Alapítvány alapítójával, magáról a Tompos Kátya díjról, illetve hogy az alapítvány mivel foglalkozik és milyen céljai vannak.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ennyi fért a mai műsorba, elég sok minden történt, nyilvánvalóan ezekben a turbulens napokban arra lehet számítani, hogy hasonló jellegű napokat élünk meg, gyakorlatilag percről percre alakul az új világrend körülöttünk. Ezzel kezdtük a műsort, és ahogy majd Schmidt-Andi híreiből, hogy sikeresen kikeveredik az államkorból. Jó reggelt! Jó reggelt!
Na, mi van? Sok átszlányok is el tudnak fáradni. Meg vagyunk lefve.
Úgy, tudod, hát jön a meleg, jön a holdpont.
Jön a meleg, jön a holdpont. Egyébként ez hozza magával azt is.
A lélekben úgyhogy... ott jár szerintem Mohácson ismét. Igen. A mai napon, ahogy
meg mesélte, már a teraszomon már kertészkedni akarok.
Na, így van. Így van.
Jaj, de jó lesz.
Teremjenek
azok a balkon paradicsomok. A rózsát, ott a láncsokon már megmetszettem, meg a szőlőt.
Helyes.
Kertészkedési mánia.
Így van. Hát
Tök jó. Én meg
legjobb terápia a világon szerintem a kertészkedés.
Nagyon jó.
Én meg meghallgatom a Muskátlis teraszokon című
dalt. Szoktad nézni a kertészkertjét?
Én voltam a hangja egy ideig, de már nem, sajnos, pedig imádom.
Igen, jó, nagyon.
Olyan, jó az a sorozat.
Az biztos, igen. Na jó, akkor innen folytatjuk holnap reggel, 6-tól ennek az adásnak a legjobb pillanatai ismételve 6.30-ig, 6.30-kor pedig élőben Millás reggeli, és lehet számítani természetesen arra, hogy Ács úr és Gede úr kiváló műsort ad holnap is. Jönnek az öreg urak. És morognak,
ráadásul
egy jó nagyot.
Szerdán mi lesz ebből?
Nagyon szép lesz. Köszönjük a figyelmet. További szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller.